Kedves gyerekek, először néhány gondolatot az igéből nektek szeretnék szólni. Isten óv bennünket a rossz elkövetésétől. Úgy azt mondom, hogy a szüleitek is állandóan erre tanítanak benneteket, hogy ne tegyetek rosszat. Hogyha rosszat követünk el, akkor ezzel megszomorítjuk a jó Istent mindenek előtt, szüleinket, de ugyanakkor a legrosszabb nekünk, hogyha valami rosszat, hibát elkövetünk, ha úgy csinálunk valamit, ahogy nem kellene. De a Biblia arról beszél, és nem tudom, hogy erre a kérdésre tudtok-e válaszolni, hogy van még valami, ami rosszabb annál, mint mikor valami rosszat elkövetünk. Mi a rosszabb még annál is, mikor valami rosszat elkövetünk? Ennél van még egy rosszabb dolog, és az az, hogy amikor elkövetjük a rosszat, és utána szólnak nekünk, megdorgálnak, figyelmeztetnek, akkor dacoskodunk, megbántódunk, megsértődünk, és még mi haragszunk, mert szóltak nekünk. Tehát az Úr arra figyelmeztet bennünket, hogy ha rosszat teszünk, és megfeddenek bennünket, akkor azt fogadjuk el, lássuk be, és fogadjuk el. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy történetet nektek felolvasni a Bibliából, egy történet részletet, Uziás királynak a történetét. Nem tudom, hallottatok-e Uziás királyról. Vele történt egy nagyon-nagyon-nagyon tanulságos eset. Uziás királyról azt olvassuk a Bibliában, hogy ő kedves dolgot cselekedett az Isten előtt, tehát nagyon igazságos és az Isten útját követő király volt, és mind addig, amíg az Isten útját követte, az Isten megáldotta őt. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi mindenben áldotta meg az Isten ezt a királyt, mi minden tudott elvégezni. Mindenek előtt azt olvassuk az igében, hogy megsegítette őt az Úr az ellenségeivel való küzdelemben. Amikor megtámadták őt, az Úr erőt adott neki és az ő seregének, hogy le tudja győzni az ellenséget. Akkor azt olvassuk az igében, hogy tornyokat épített Jeruzsálemben, de nem csak Jeruzsálemben, hanem a különböző városokban. És nem csak, hogy tornyokat épített, hanem készített Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein nyilaknak és nagy köveknek kihaigálására. Tehát ugye, hogy védjék a várost, és hogy az ellenség ne tudja megtámadni és bevenni a városokat. Hatalmas dolgokat cselekedett ez az Uziás, az Isten megsegítette őt. De innentől jön a szomorú része a történetnek. Azt olvassuk, hogy mikor ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, hogy megfertőztetné magát, és vétkezne az Úr ellen, és bement a templomba, és olyan dolgot csinált, amit neki nem szabad csinálni. A templomba kinek volt szabad bemenni, és az oltáron füstölögtetni? Kik voltak azok, akiket meg az áldozatokat bemutatták? Kik voltak azok? A papok, ugye? A papoknak volt egyedül szabad ezt megtenni. A királynak nem volt szabad megtenni. De a király, milyenek utána annyira sikerült neki minden az életben, az Isten úgy megáldotta őt, azt gondolta, hogy ő most már ezt is megteheti. És bement az Úr templomába, és ott füstölögtetett. És nézzük meg, hogy utána mentek a papok. Azáriás pap, és azt olvassuk, hogy nem csak ő, hanem még 80 pap, el tudjátok képzelni, egy egész sereg pap bement a templomba a király után, és ellene álltak a királynak, és azt mondták neki, hogy Uziás, nem a te dolgot füstölögtetni itt az oltáron, hanem az az Áron pap fiaié. Menj ki a szent helyből, mert igen vétkeztél, és ez nem lesz a te dicsőségedre, és nem lesz az Istentől ezen áldás. Menjél ki innen, nem a te dolgot, hogy ezt csináld. Szerintetek mit csinált ezek után Uziás király, amikor mondták neki, hogy ez nem jó, amit csinálsz? Menjél ki innen, szerintetek mit csinált? Azt olvassuk, hogy Uziás király megharagudott, kezében volt még a füstölő, ugye? A füstölő szerszám, és megharagudott. Nem fogadta el, hogy szóltak neki, hogy te ezt neked nem szabad csinálni, hanem még ő haragudott meg. És mi lett ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lett, hogy amikor megharagudott a papokra, bélpoklosság támadta homlokán ott a papok előtt az úrházában, a füstölő oltár előtt. Amikor azt mondták neki a papok, hogy menjél ki innen, mert ez nem a te dolgod, mit kellett volna tennie? Mit kellett volna királynak tennie? bocsánatot kérni, és kimenni, ugye? És elismerni, hogy ez nem volt helyes. Ezzel szemben még ő haragudott meg, hogy őt figyelmeztették, és neki szóltak. És amikor megharagudott, nem fogadta el a dorgálást és a feddést, akkor azt olvassuk, hogy poklosság jelent meg a homlokán. Tudjátok, mi volt ez a poklosság? Az egyik legveszélyesebb betegség, gyógyíthatatlan betegség volt, és ez fertőző betegség volt, és nem maradhatott a többi emberrel együtt, hanem el kellett neki különülnie. Ugye a poklosoknak volt egy egész külön terület, ahol éltek távol az emberektől, de minek utána Uzziás király volt, ezért ezt a helyzetet másképp oldották meg, de nézzük meg, mit olvasunk. És mikor tekintettek rá, a papok ránéztek, látták, hogy bélpoklosság van az ő homlokán, és elűzték őt onnan, hogy meg ne fertőzze a többieket. Elűzték onnan a királyt. Sőt, maga is sietett kimenni, mert az úr megverte őt ugye ezzel a betegséggel. És figyeljük, Uzziás király halála napjáig bélpoklos volt, és lakott egy elkülönített házban bélpoklosan. Tehát el lett különítve, nem mehetett az emberek közé. Ott kellett neki laknia egész életében, mert az úr házából kivettetett. Tehát mi ebből a történetből a nagyon nagy tanulság mindannyiunknak? Ha bármi rosszat elkövetünk, nem jó dolog, de ha bármi rosszat elkövetünk, és figyelmeztetnek, ránk szólnak, megdorgálnak, akkor fogadjuk el a feddést, és kérjünk bocsánatot, ismerjük el, amit tettünk. Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy aki az ilyen feddésre, dorgálásra nyakas marad, nyakas, tudjátok mi az, hogy nyakas? Amikor valaki nem enged, nem fogad szót, ha erre is engedetlen és nyakas marad, akkor az összetörik gyógyíthatatlanul. Ez történt Uzziás királlyal, és kívánom, hogy ti soha ne legyetek ilyenek. Ne kövessetek el rosszat, de ha elkövetitek, akkor ismerjétek be, kérjetek bocsánatot. És az Úr azt ígérte, ha mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket. Menjetek a helyetek. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy olyan történetet szeretnék feleleveníteni, amiből magát a történetet szinte nem is fogjuk áttekinteni, mert mindannyian ismerjük, a vízözönnek a történetét. Erről szeretnék a mai alkalommal szólni, de nem magáról a történetről, mert azt hiszem, hogy nincs se felnőtt, sem gyermek, aki ne hallott volna az özönvíz történetéről, ne ismernénk, ne olvastuk volna nagyon sokszor már az igében. Éppen ezért nem magát a történetet szeretném felolvasni, hanem a történetből tanulságokat szeretnék levonni, szeretném párhuzamba állítani az özönvíz idejét, az özönvíz előtt élő embereknek az életét, és szeretném párhuzamba állítani mindezt a mai élő emberekkel, és szeretném a mai helyzettel párhuzamba hozni azt az eseménysorozatot, ami akkor történt. Miért fontos ez? A Bibliában minden történet, ami megiratott, azt mondja az ige, a mi tanulságunkra iratott meg. Minden történet. Mindennek megvan a mának szóló tanulsága. De a vízözön egy olyan történet a Szentírásban, ami tulajdonképpen maga Jézus így hivatkozik erre a történetre, hogy amiképpen volt a Noé napjaiban, azonképpen lesz az ember fiának eljövetelekor is. Tehát amilyen tanulságokat levonhatunk a vízözön történéseiből, és akkor az Isten bánásmódjával, a földdel, az emberrel, és az emberek magatartása, mindez Jézus azt mondja, hogy ismétlődni fog. Ugyanez lesz a végidején is. És éppen ezért én ebben a két vonatkozásban szeretném megnézni és feleleveníteni az özönvíz tanulságait. Először majd az Isten oldaláról fogjuk áttekinteni ezt a történetet, hogy az Istenről, az ő lényéről mit látunk ebben az eseményben. Előrevetítjük, hogy milyen lesz a végidején is az Isten eljárása, bánásmódja az emberrel, és utána rólunk lesz szó, összevetve a Noé korabeli emberekkel és Noéval a mi magatartásunkat. Erről szeretnék a mai délelőtt szólni. Mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy miért történt az özönvíz tragédiája. Istennek miért kellett özönvízzel elborítani a világot? Miért? Mert a Biblia azt írja, hogy az ember bűne az égig hatott. Azt mondja, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt, és a föld megtelt erőszakossággal. Azt hiszem, hogy a párhuzam teljesen egyértelmű. Mit mondhatunk, ha körülnézünk a mi világunkban? Mit mondhatunk? Azt hiszem, hogy ugyanezt mondhatjuk el, hogy a bűn az égig hatott, az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, megtelt a föld erőszakossággal, és az ige ezt mondja, Ézsaiás könyve ezt mondja, kimondottan a vég idejére kivetítve, hogy a föld megfertőztetett a lakosai alatt, mert áthágták a szövetséget, megtörték az Istennel kötött szövetséget. Reá nehezedik a földre az ő bűne, széttörik, nem kell fel többé, mondja Ézsaiás könyve az ő 24. fejezetében, mondja Ézsaiás prófétán keresztül az Úr. Igen, ugyanaz, a bűn ránehezedik a földre, mint abban az időben. Az Isten, és itt szeretnék rátérni már az Isten magatartására a világgal kapcsolatban, az akkori és a mostani világgal kapcsolatban is, hogy igen, az Isten végtelenül hosszú tűrő. Hosszú tűrő az Isten, de nem hagyja a bűnt vég nélkül. Az Isten hosszú tűrését nagyon sokszor az emberek minek értelmezik? Minek értelmezik? Annak, hogy hát nem is lesz következménye annak, amit teszünk. Mert hát lám, az Isten még mindig nem avatkozott közbe. De ahogy az özönvíz előtt való világnak az Isten tűrt, hosszú időn keresztül tűrt, mennyi időn keresztül tűrt Isten ennek a világnak? Mennyi kegyelmi időt kapott ez a világ? 120 esztendőt, 120 esztendőt. 120 esztendő ideig tűrt az Isten, de egy idő után, amikor lejárt a kegyelmi ideig, közbelépett, és az ítélet megvalósult. Ugyanezt mondhatjuk a végidejére vonatkozóan is. Az Isten tűri a gonoszságot, tűri, de egy idő után véget fog neki vetni. Szeretnék az Isten türelméről egy igét olvasni, olyan igét majd kívülről fogok olyanokat mondani, amiket kívülről tudunk és ismerünk, de nézzük meg, hogy az Isten türelméről, amelyel vár az emberre és nem sújt le azonnal, nézzük meg, hogy Mikeás próféta mit mond. Mikeás könyve második fejezetének a 7. verse ezt mondja, ó te, ki Jákob házának mondatol, hát türelmetlen é az Úrnak lelke. Figyeljük meg ezt a csodálatos kérdést. Azt mondja, hát türelmetlen é az Úrnak lelke, avagy ezeké az ő cselekedetei. Nem javára válnak-e az én cselekedeteim annak, aki igazán jár? Nem türelmetlen az Úr lelke. Az özönvíz előtt való világnak 120 év kegyelmi időt adott. A mi világunknak is mennyi időt, mennyi kegyelmi időt ad az Úr. Nem türelmetlen az Úr lelke, nem ilyenek az ő cselekedetei. Az ő cselekedetei javára válnak az embernek, mindenkinek a javára. Türelmes az Isten. Azt mondja Péter apostol, ugye ezt az igét kívülről ismerjük, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszan tűr mi érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. De az a kérdés, hogy ezt a hosszú tűrést mi minek tartjuk? Üdvösségnek tartjuk? Vagy minek értelmezzük az Isten hallgatását, az Isten hosszú tűrését? Igen, az Isten végtelenül hosszú tűrő volt az özönvíz előtti világnak, most is ez, most is ilyen, de egy idő után közbeavatkozik és véget vet a gonoszságnak. Amilyen bizonyos volt ez az özönvíz előtti világban, ugyanolyan bizonyos most Jézus eljövetelének az időszakában. De erről az igéről még szeretnék egy gondolatot szólni, hogy nem türelmetlen az Úrnak lelke. Az Isten nem türelmetlen, hosszú tűrő. Ez a 120 év mire volt elegendő az özönvíz előtti világban? Ez arra volt elegendő, hogy mindenki, aki csak akart, megtérhetett. Az eredmény sajnos nagyon nyomorúságos és szomorú volt, mert összesen csak Noét és családját tudta megmenteni az Úr. De nem tudom, hogy végig gondoltátok-e már ilyen oldalról ezt, hogy mi lett volna akkor, ha az Úr nem 120 évet, hanem 130 évet vár. Lettek volna még, akik megtértek volna? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát nem türelmetlen az Úr, nem úgy vetett véget ennek az ének, nem azt mondta, hogy 120 évet adok, lejárt a 120 év, hogyha még 2 napot vártam volna, akkor még mondjuk 5-en megtértek volna, de én kimondtam, hogy 120 év, ezért tovább nem várok. Tehát nem türelmetlen az Úr. Nem azt várja, hogy minél több emberre lesújtson. És ugyanez van a végidején is. A kegyelmi időt nem úgy fogja lezárni, hogy egyszer csak elfogy az ő türelme a gonoszság láttán. Nem így van. hanem amikor már nem lesz ember, aki igazából megtérésre jusson, akkor fogja a kegyelmi időt lezárni, mert nem türelmetlen az Úr. És hadd kérdezzem meg, hogy az özönvíz előtt való időben, ebben a 120 esztendőben, vajon mit tett az Isten az emberért? Mit tett az Isten? Tett egyáltalán az emberért? Tett hatalmas dolgokat cselekedett. Noha, hadd mondjam, látszatja nem volt, mert csak Noét és családját tudta megmenteni. De az Isten küszködött, fáradozott az egész emberiségért, minden egyes emberért személy szerint. Ezt mondja Mózes első könyve 6. fejezetének a 3. verse, itt a pontos fordítás szerint ez így hangzik, ez az ige, a Mózes első könyve 6. fejezet 3. versében, hogy és mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Ugye ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve lecsökkent a sok száz éves életkor drasztikusan 120 évre, hiszen ezután is még Ábrahám hol van Noétól, még ő is 175 évet él Ábrahám. Tehát ez nem ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy ne küszködjön a lelkem örökké az emberrel, mert test ő. Tehát mit tett az Isten lelke? Küszködött, küzdött, fáradozért az emberekért. Nem volt egyetlen egy ember sem az özönvíz előtti világban, akiért az Isten lelke komoly munkát ne végzett volna. Megszólította, megérintette őket, kérlelte őket. Az Isten mindenkiért küzdött. És hadd mondjam, a végidején ugyanez van, ugyanezt teszi az Isten. Küszködik az emberért, fáradozik mindenkiért, azokért is, akikről látja előre, hogy az ő fáradozása nem fog célba érkezni, mindenkiért fárad. Hogy senki nem mondhassa azt, hogy engem nem figyelmeztetett senki, én nem kaptam késztetést, mindenkiért fáradozik az Isten lelke. És még egy gondolatot szeretnék megjegyezni az Isten bánás módjával az emberrel kapcsolatban. Az özönvíz előtti világban nézzük meg, hogy az Isten tudomására hozta-e minden embernek, hogy milyen ítélet fog bekövetkezni. Tudta-e mindenki, hogy özönvíz fog bekövetkezni? Tudta-e mindenki? Nem volt egyetlen egy ember sem, aki ne tudott volna arról, hogy az Isten az ő ítéletét meg fogja tartani özönvíz formájában. Az Isten előre kijelentette. Épült a bárka 120 esztendőn keresztül. Épült a bárka. Mindenki tudta pontosan, hogy az Isten mit mondott, és milyen esemény várható. Az más kérdés, hogy hogy reagáltak, erre mindjárt majd kitérünk, de az Isten mindenkinek a tudomására hozta. Szeretném megkérdezni, hogy a végidején Jézus eljöveteléről és a bekövetkezendő ítéletről azok felett, akik az Isten útját elvetik és az emberi utakon akarnak járni, erről fog-e mindenki tudni? Fog-e tudni erről az emberiség? Mindenki. A Biblia azt mondja, hogy az ég közepén repülő angyalhoz hasonlít majd az evangélium hirdetés, ami pedig azt hiszem, hogy olyan esemény, amit nem lehet nem észrevenni. Én azt hiszem, hogyha itt Budapest fölött egy hatalmas angyal repülne, szerintetek mennyi idő alatt tudna meg Budapest összes lakosság, minden lakosa? Hát nem hiszem, hogy egy napba beletelne, nem hiszem. Mert nem lenne olyan ember, aki ezt ne látná, és ne mondaná, ne hívná föl mobilon, nézzetek ki az ablakon, mit látunk ott. Szóval mindenki pillanatok alatt megtudná. Azt mondja, az ég közepén repülő angyal hangos szóval fogja hirdetni minden népnek, nemzetnek, ágazatnak, nyelvnek, és akkor fog eljönni a vég. Igen, az Isten ugyanezt teszi. Azt mondja Ámos prófétán keresztül az Úr, olyan megkapó ige, nem cselekszik az Úr, az én Uram, semmit addig, míg meg nem jelenti az ő titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Előre kijelenti. Miért teszi ezt az Isten? Miért teszi? Hogy mindenkinek legyen ideje felkészülni. Mert, mint ahogy az előbb említettem, az Isten nem egy türelmetlen, bosszúálló Isten, aki azt várja, hogy minél hamarabb, minél több emberre lesújtson, hanem pontosan azért késlelteti az ítéletének a végrehajtását, hogy aki csak menthető, meg tudja menteni. És az Isten most is ugyanezt teszi az emberért, mint ahogy a Noé napjaiban tette az akkori világért. De nézzük meg tovább, és menjünk tovább a gondolatmenetünkben, és térjünk rá viszont az emberi magatartásra, és ezt vessük össze a mai ember magatartását, és a mi állapotunkat vessük össze a Noé világával, a Noé idejében élt embereknek a magatartásával. Mindenek előtt szeretném, hogyha felolvasnánk egy igét Jób könyvéből, Jób könyve 22. fejezetéből, és megnéznénk, hogy mi jellemezte az özönvíz előtti világot, mi jellemezte az emberek magatartását. Jób könyve 22. fejezetében a következőt olvassuk. A 15. verstől így olvasom. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. Szerintetek, miben állt az özönvíz előtti világ álnoksága és istentelensége? Mert ezt a két jelzőt olvassuk ebben az ige szakaszban, hogy álnok emberek voltak és istentelenek voltak. Szerintetek ebből a felolvasott ige szakaszból mit mondhatunk, miben állt az ő istentelenségük és álnokságuk? Hadd kérdezzem meg, kemény szavak ezek? Istentelen valaki és álnok? Nagyon kemény szavak. Miből állt ez? Azt olvastuk, hogy az Isten mit tett ezzel a nemzedékkel, mit tett ezekkel az emberekkel? Megtöltötte házaikat jóval. És az emberek hogy viszonyultak az Istenhez? Amikor késztette őket arra, hogy felé forduljanak, akkor mit csináltak? Azt mondták az Istennek, hogy távozzál el tőlünk. Tehát az ajándékainak örültek, elvették az ajándékait, azzal éltek, de az Isten lénye, az ő útjai azok nem kellettek nekik. Az ajándék kellett, az ajándékozó nem kellett. Nem tudom, hogy ráismerünk-e a világra ebből a szempontból. Az ajándék kell, zúgolódók, követelőzők vagyunk, de maga az ajándék, ugye ha valami nincs, úgy, mint ahogy mi szeretnénk, de az ajándékozó, azzal nem sokat foglalkozik az emberiség. De itt álljunk meg egy pillanatra. Ne is azokról az emberekről beszéljünk, akik az Istent nem ismerik, vagy elutasítják. De szeretném megkérdezni, hogy mi ezzel a kérdéssel hogy állunk? Mi minek örülünk jobban? Az Isten ajándékának, vagy magának az Istennek? Minek örülünk jobban? Szeretnék egy igét megemlíteni Krónika első könyve 16. fejezet 11. verséből. Krónika első könyve 16. fejezet 11. verse. Keressétek az Urat és az ő erősségét. Keressétek az ő orcáját szüntelen. Nem tudom, gondolkodtunk ezen az igén. Mit jelent, hogy keressétek az Urat és az ő erősségét? Miért választja ez ketté a Szentírás? Miért? Azért, mert az ember nagyon hajlamos arra, hogy az Isten erősségét keresse. Az ő segítségét, az ő áldásait, és azokat a javakat, amelyeket valóban csak is tőle tudunk megkapni. De maga az Isten személyének, a lényének a keresése sokszor kevésbé jellemez bennünket. Szeretnék egy kérdést feltenni, és szeretném, ha most mindannyian egy pillanatra a saját ima életünkre gondolnánk. A saját ima életünkre, mondjuk az elmúlt hétre. Az imádságainkban mi töltötte ki a legtöbb időt? Mi kapott leginkább hangsúlyt? Hogy elmondtuk Istennek a problémáinkat, és ebben is kértük a segítségét, abban is kértük a megoldást, ebben is kértük az ő vezetését, az ő áldását. Ez volt a több, meg imádkoztunk másokért is, de kértünk, hogy adja az ő javait, az erősségét. Vagy pedig az, hogy kerestük az ő orcáját, a vele való közösség után vágyottunk, a közelében lenni, akkor is, ha nem ad semmit, de közelében lenni. Hadd mondjam, ránk is jellemző ez, hogy keressük az ő javait, kívánjuk, kérjük az ő áldásait, de az ő lénye után mennyire vágyódunk. Hadd mondjam, ezért mondja ez az ige, hogy keressétek az Urat, és az ő erejét. Ha én az ő lényét keresem, a vele való közösség megvalósul, akkor bármit kérhetek tőle. De a sorrendet soha ne cseréljük fel. Az özönvíz előtti világ pedig teljességgel elutasította az Istent. Csak a javak kellettek, az Isten lénye nem. Igen, tanuljunk ebből, keressük az ő orcáját szüntelen, és ha bármire késztet bennünket, akkor is, ha valamit nem nyerünk el pillanatnyilag, az Isten lénye után vágyódjunk, és az ő útjain haladjunk. És akkor szól az ígéret, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, az ő lényét, az ő útjait, és akkor a többi mind meg fog majd nektek adatni. De nézzük tovább, hogy mi jellemezte még ezt a világot. Szeretnék a Pátriárkák és Proféták című könyvből olvasni, de egy-egy mondatokat, valóban csak egy-egy mondatot szeretnék felolvasni, és szeretném, hogyha behelyettesítenénk a saját életünket, és megnéznénk, hogy vajon a mi életünk milyen. Így olvasom a 82. oldalról, azaz nem is mondok oldalszámot, mert ebben a kiadásban ez az oldalszám, az özönvízről szóló fejezetből olvasom ezeket a mondatokat. Eleinte úgy látszott, hogy sokan megszívlelik a figyelmeztetést, de figyeljük, nem tértek meg őszinte bűnbánattal Istenhez, és nem akartak felhagyni bűneikkel. Figyeljük. Amikor az Úr kijelentette azt, hogy özönvíz lesz, akkor úgy látszott, hogy eleinte sokan megszívlelik. Sokan megfélemlettek szinte az Isten is kijelentés súlya alatt, és komolyan vették a kijelentést. De mi történt velük? Nem hagytak fel a bűneikkel. A bűneikhez ragaszkodtak, és egy idő után a bűneikhez való ragaszkodás eltompította a lelkükben azt, ami kezdetben megrázta őket, és felrázta őket, hogy az Isten ízélettel, özönvíz ítéletével fogja ezt a földet meglátogatni. Hadd kérdezzem, mi ebből a tanulság? Tudjuk mi azt, hogy Jézus nem sokára el fog jönni? Tudjuk. Tudjuk azt, hogy a bűnösnek, a bűnében megmaradó embernek nem adhat örök életet? Tudjuk. Tudjuk. Hadd kérdezzem meg, felrázott már bennünket ez a gondolat nagyon sokszor, hogy Jézus Krisztus visszajön, és mi lesz azokkal, és mi lesz velünk, ha komolyan nem térünk meg? Én azt hiszem, hogy nincs ember közülünk, akiket a szíve mélyéig nem rázott volna már meg ez az üzenet. De hadd kérdezzem meg a következő kérdést, most is ugyanilyen erővel hat ránk ez a gondolat? Vagy pedig kezdünk hozzászokni ehhez a gondolathoz, és valahogy már nem is mérint bennünket olyan mélyen. Miért van ez? Egyszerűen azért van, mert a bűneinkhez ragaszkodunk. Mondjuk ki egész őszintén, ragaszkodunk a mi bűneinkhez. Nem akarunk minden bűnnel felhagyni, ápoljuk a mi bűneinket, és ennek mi lesz az eredménye? Ennek nem az lesz az eredménye, hogy egyszerűen törlődik az agyunkból ez a gondolat, és ez az ismeret, hogy Jézus vissza fog jönni, és az ítélet be fog következni. Nem ez fog törlődni a fejünkből, mert ez megmarad. De tompulni fog a szívünk. Nem fog bennünket úgy fölrázni, ami kezdetben felrázott. Az a bűnhöz való ragaszkodás miatt veszít az erejéből. Egy másik helyen ezt olvassuk, hogy egy ápolt bűn, amit megtűrünk magunkban, amit nem vesszük föl a küzdelmet, képes az evangélium minden igazságát hatástalanítani az ember életében. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy miért van az, hogy Isten igéjéből olvasunk kijelentéseket, és olvastunk régebben is kijelentéseket, amelyek teljesen átforrósítottak bennünket, megérintették a mi szívünket, és gyönyörűség volt olvasni. És egy idő után azt tapasztaljuk, hogy ugyanazok az igék veszítenek a szépségükből. Hadd kérdezzem, miért ez törvényszerű? Mert megszoktuk már, és akkor már nem olyan szép? Nem. Hanem azért, mert ragaszkodunk a bűnhöz, és ez tompítja az Isten üzenetének a hatását. Miért? Mert a szívünket folyamatosan keményítjük meg az Isten lelke befolyása előtt. Mert mi is azt mondjuk az Istennek, hogy távozzál el tőlünk. Ha nem is ilyen nyíltan és durván, de a bűneinkhez való ragaszkodás ezt eredményezi. Visszautasítjuk az ő késztetését, és ez tompítja bennünk mindazt, ami kezdetben felkavart bennünket, amivel meg tudott érinteni a Szentlélek bennünket. Nézzük meg a következő mondatot. Így olvasom. Egy mondat. Minél általánosabbá vált a bűn, annál kevésbé látszott rossznak. Nem tudom, hogy ezen a mondaton elgondolkodtunk-e már, minél általánosabbá vált a bűn, annál kevésbé látszott rossznak. Óriási veszély, óriási veszély. Mit látunk magunk körül egyre inkább? A bűnnek olyan mértékű elhatalmasodását, hogy mindent elborít a bűn. De egy idő után ennek az állandó szemlélése, majd ki fogunk arra térni, hogy hogyan tudjuk ezt elkerülni, hogy ez ne valósuljon meg az életünkben, de ha nem vigyázunk kimondottan és nagyon komolyan, akkor ennek a látványa szinte lecsökkenti a bűnnek a súlyát a szemünkben. Hozzászokunk a bűnhöz. Hadd mondjam, hogy ez van a világban is, látjuk magunk körül, de ugyanez van például, mondjuk ki, a gyülekezetben is. Tudjuk valamiről, hogy valami helytelen, megértettük az igéből, és eltelik egy pár év, és azt látjuk, hogy valami beszüremlik a gyülekezetbe, valamilyen irányzat, valamit egyesek elkezdenek csinálni, utána már másik is csinálja, egyre többen csinálják. És mit fogunk látni, hogy hát annyian csinálják, egy idő után a rossz már elkezdi elveszíteni az igazi rossz jellegét, hozzászokunk a bűnhöz, és a bűn nem is tűnik már annyira komolyan bűnnek, mint ahogy kezdetben láttuk. Óriási veszély. A harmadik gondolat itt ebből a könyvből, amit szeretnék idézni, megint csak egy mondat. Miközben múlt az idő, és a természetben nem történt semmi látható változás, férfiak, akik kezdetben félelemtől reszkedtek, kezdték ismét biztonságban érezni magukat. Az Úr kijelentette, hogy be fog következni az özönvíz. Hány év telt el úgy, hogy semmi változás nem volt a természetben? 120 év. Ha ugyan mondjuk azt látták volna, hogy most már ez van, most az, most ez a változás, akkor talán esetleg jobban feleszmélnek, de 120 éven keresztül a klíma ugyanolyan volt, ugyanúgy sütött a nap, ugyanolyan jó volt, minden, semmi változás nem volt. És ezért egy idő után elhesegették maguktól ezt a gondolatot. Hát nincs itt semmi változás, hát már a századik év, semmi változás nincs. Hadd kérdezem meg, nem vagyunk mi is ugyanígy valahol, noha az Isten kedvez nekünk abból a szempontból, hogy az idők jeleit egyre jobban látjuk beteljesedve, egyre jobban. De mi van még ebben a helyzetben is, milyen nyomorultak vagyunk? Gondoljunk bele abba, hogy történik valami hatalmas változás a természetben. Valami nagyon nagy jel történik, és beillesztjük a proféciák sorába, igen, ez ezért van. Megrémülünk, felráz bennünket, ez történt. De utána még mindig nincs vége mindennek, mert akkor az az állapot úgy stagnál egy darabig, és akkor megint egy idő után kezdjük biztonságban érezni magunkat, és megint visszatérünk ahhoz, amilyennek voltunk korábban, az egész életformánkhoz. Felráznak bennünket ezek az események, de mennyi ideig? Egy hétig? Egy hónapig? Ha egy évet mondok, akkor már túl sokat mondok. Visszasüppedünk a régi állapotunkba. Hadd mondjam, ugyanazok a veszélyek fenyegetnek bennünket, mint az özönvíz előtti világot. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, még egy gondolatot szeretnék olvasni. Azt olvasom, hogy mi volt az az esemény előtte, csak kérdezném, és a gyerekek figyelmét is szeretném erre felhívni. Az özönvíz előtt, mielőtt, mikor elkészült a bárka, ugye, mikor Noé befejezte a bárka építését, akkor történt egy hatalmas esemény, és mi volt ez? Nem tudom, ki tud a gyerekek közül erre válaszolni. Kik mentek be a bárkába? Az állatok. Bizony, az állatok is bementek, ugye? Noé és családja, de az állatok bementek a bárkába. Ki vezette be az állatokat a bárkába? Hogy mentek be? Beterelték őket? Nem, hanem angyal vezetésével az állatok egymás után szépen vonultak be a bárkába. Szerintetek, és mindannyiunkat kérdezem, szerintetek ez az esemény azt a világot, azokat az embereket hogy érinthette? Ezek az emberek, akik megvetették az Isten szavát, egyszer csak azt látják, hogy az állatok szép rendben vonulnak be a bárkába. Mit érezhettek? Így olvasom. Az embereket a mennyei világosság állandó visszautasítása annyira megkeményítette, hogy még ez az esemény is csak pillanatokig hatott rájuk. Hatott rájuk, megdöbbentette őket, de csak meddig? Pillanatokig hatott rájuk ez az esemény. Miért? Mert annyira megkeményítették a szívüket az isteni felhívás állandó visszautasítása következtében. Szerintetek, amikor az állatok bevonultak, akkor még ők is bevonulhattak volna? még bemehettek volna. Még az utolsó pillanatai ott voltak a kegyelmi időnek, bemehettek volna. De mi történt? Annyira megkeményedtek abban, hogy állandóan ezt mondták az Istennek, hogy távozzál el tőlünk. A mennyei világosság visszautasítása annyira megkeményítette őket, hogy ez a hatalmas jel és esemény is csak pillanatokig hatott rájuk. Vigyázzunk, nehogy ugyanebbe a helyzetbe kerüljünk, hogy az Isten küzd értünk, kérlel bennünket, de állandóan odázzuk, elutasítjuk, és oda kerülünk, hogy csak pillanatokig tud ránk hatni egy-egy felhívás, egy-egy esemény. De ezzel szembe szeretném állítani Noénak a magatartását. Mert ugye eddig a szomorú részeket olvastuk, de most nézzük meg Noénak a magatartását, és Noénak a magatartását abból a szempontból olvassuk el, hogy szíve mélyéből kívánom, hogy most Jézus eljövetel előtt mindannyian Noék tudjunk lenni. Nézzük meg, hogy mitől volt az, hogy Noé nem fáradt el 120 évig, nem kopott el a szívében az a kijelentés, amit Isten tett, hogy özönvízzel fogja elpusztítani a világot. Mi volt ennek a titka? A zsidókhoz írott levél 11. fejezet 7. verse a következőt mondja. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Mit olvasunk Noéról? Azt olvassuk, hogy hit által tisztelte Istent Noé, hit az Isten szavának, és az ő hite miben nyilvánult meg? Miben nyilvánult meg? Hogy elkezdte építeni a bárkát. Elkezdte építeni a bárkát. Mennyi időn keresztül? 120 éven keresztül. És most egy olyan dolgot kérdezek, ami azt hiszem, hogy magától értetődő lesz, ne haragudjatok a kérdésre, de megkérdezem. Erről nincs kijelentés, csak az egész gondolatmenet alapján. Szerintetek hány év szabadságra ment Noé? Hány évre függesztette föl menet közben a bárka építését? Nyilván egyáltalán. Tehát nem azt tette, hogy munkálkodik valamit, utána abba hagyja, és mással foglalkozik, utána megint egy kicsit munkálkodik, hanem folyamatosan építette a bárkát. Ez volt a fő tevékenysége, folyamatosan építette. És nézzük meg, mi történt? Azáltal, hogy ő elhitte az Isten szavát, a hite megnyilvánult cselekedetekben, és a cselekedete visszahatott a hitére, és nem engedte, hogy elhalványuljon, és elkopjon a hite. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy idézetet, innen a 82. oldalról így olvasom. Miközben Noé hirdette a világnak a figyelmeztető üzenetet, őszinteségéről cselekedetei tanúskodtak. Így tökéletesedett és vált nyilvánvalóvá a hite. Így tökéletesedett és vált nyilvánvalóvá a hite. A hite által cselekedett, a cselekedetei visszahatottak a hitére, és így tökéletesedett és folyamatosan erősödött a hite, és nyilvánvalóvá vált. És figyeljük, példát adott a világnak arra, mit jelent hinni abban, amit Isten mond. Példát adott a világnak arra, hogy mit jelent hinni abban, amit Isten mond. Hadd kérdezzem meg, mi társítjuk-e a mi hitünket cselekedetekkel? Tudjuk, hogy Jézus eljövetele közel van. Ismerjük a kijelentéseket, de cselekszünk-e ezzel összhangban? A körülöttünk élő emberek látják-e rajtunk, hogy mi cselekszünk, mi teszünk annak értelmében, amit az Isten ígéje mond? Látják-e rajtunk? Társítjuk-e a mi hitünket cselekedetekkel? Hadd mondjam, ha nem társítjuk a mi hitünket cselekedetekkel, akkor mi lesz a mi hitünkkel? Mi lesz a mi hitünkkel? A hitünk csökkenni fog, meg fog halni, holt hit lesz, és egyszerűen ismeretté fog csak visszazsugorodni. Ismeretté. Az nem fog eltűnni, de ismeret lesz csak belőle, nem hit. Éppen ezért Noé példája késztessen bennünket arra, hogy igen, tegyünk a hitünkkel összhangban, mert különben a mi hitünk teljesen meg fog halni, ahogy Pál apostol mondja, a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. Még egy gondolatot szeretnék megemlíteni Noé magatartásával kapcsolatban. Olyan érdekes ez a gondolat, Egy mondatot hadd olvassak a pátriárkák és prófétákból, mielőtt erre a gondolatra kitérnék, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes gondolat ez. Így olvasom, Istennel való összeköttetése révén, mármint Noé, végtelen hatalomra támaszkodott, miközben 120 éven át ünnepélyesen figyelmeztette nemzedékét azokra az eseményekre, és most figyeljük, amelyek bekövetkezése emberi megítélés szerint teljességgel lehetetlennek látszott. Tehát olyan eseményekre figyelmeztette Noé a világot, aminek a bekövetkezése teljességgel lehetetlennek látszott. Nem, hogy özönvíz, de hát esőt sem látott még senki. Senki nem tudta elképzelni, hogy ez milyen lesz, és ezért egy idő után lehetetlennek is nyilvánították, hogy ez be fog következni, amit Noé mondott. Hadd mondjam, Noé készült egy olyan valamire, amiről azt sem tudta, hogy milyen lesz. Készült egy ilyen valamire. És Noé tudta, hogy az egész világ el fog pusztulni. Megint erről nincs kijelentés, csak megkérdezem, gondolkodjunk. Szerintetek Noé félt az ismeretlentől? Félhetett attól, hogy milyen is lesz majd mindez? Nem tudjuk pontosan, mit érzett, de én szerintem nem volt benne félelem. Nem volt benne félelem, mert ő teljesen megbízott az Isten szavában. Az Isten közelébe került, ő adta neki az erőt, ő táplálta a hitét azért, mert engedelmes volt az Istennek, és nem reszketett, félt Noé az előtte álló időtől. Nem reszketett, nem félt, hanem bízott abban az Istenben, akivel eddig is együtt járt az életében, és nem tudta, hogy milyen lesz, ami be fog következni, de az Istenre bízta magát. Itt megint szeretnék megállni egy gondolat erejéig. Mi tudjuk, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő időben? Tudjuk, hogy milyen nehézségek fognak ránk várni? Csak annyit tudunk, ugye, hogy nagyon nehéz lesz, de tudjuk a részleteket? Semmit nem tudunk. De vegyünk példát Noéról, építsük a bárkát, és ne foglalkozzunk azzal, hogy milyen események hogy fognak bekövetkezni. Hadd mondjam, az Isten a bárka építésére késztette Noét, ami által meg tudott menekülni. Bennünket is cselekvésre késztet, egy olyan életre késztet, ami által az Isten meg fog tudni bennünket őrizni. Bízzunk meg az Istenben. Ő elmondta Noénak, hogy fog tudni megmenekülni, ha megépíti a bárkát. Nekünk is elmondta, hogy tudunk megmenekülni. Elmondta. És ha azt cselekesszük, akkor mi is ugyanolyan biztonságban leszünk a hét csapás nyomorúságában, a legnehezebb időben, amilyen biztonságban az a bárka volt az özönvíz idején, a víz hegyek tetején. Volt félnivaló a bárkában? Teljes biztonságban voltak. Az Isten ugyanígy fogja megőrizni az övéit, akik engedelmeskednek nekik, akik építik a bárkát. És az Isten ugyanolyan, mint volt Noé napjaiban, aki akkor nem engedte, hogy az igaz elpusztuljon a gonosszal együtt, amikor az ő ítélete, az ő eljövetelekor be fog következni, ugyanígy fogja az ő népét védelmezni, mint annak idejében Noét és családját. Mózes első könyve 18. fejezetének a 25. versében ezt olvassuk. Amikor Ábrahám Jézus Krisztussal beszél Szodoma és Gomora elpusztítása előtt, akkor nézzük meg, Ábrahám mit mond az Istennek, hogy ismerte meg az Isten lényét. Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna éj igazságot. Igen, az egész föld bírája igazságot szolgáltat. És aki enged neki, mint Noé, aki hitét cselekedetekkel párosítja, és építi a bárkát, az a legnagyobb előre nem látható nyomorúság idején is teljes biztonságban lesz a bárkában, Isten védelme alatt. De befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Az Úr azt mondja nekünk, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, hogy ugyan ezek a élethelyzetek, kísértések, sátának ezek a támadásai, amik az özönvíz előtti világot oda vezették, hogy nem menekülhettek meg, az Úr felhívja a mi figyelmünket is arra, hogy vigyázzunk. Csak kívülről idézem azt a nagyon szép Márki igét. Jézus mit mond? Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Idáig arról beszéltünk, vigyázzatok, nehogy ez bekövetkezzen a ti életetekben, ugye az Isten igéje óv bennünket ettől. De a figyeljetek szóra szeretnék egyetlen egy rövid mondat erejéig kitérni. Mire kell nekünk figyelni? Mire kell figyelnünk? Figyelnünk kell nekünk az Isten hangjára. Figyelnünk kell arra, hogy mit mond nekünk, hogy most a bárkát éppen hogy építsem, mit cselekedjek. Hadd kérdezzem meg, szerintetek az Isten minden emberhez szól? Minden emberhez szól? Minden emberhez szól. Hozzánk is bőséggel szól, de minden emberhez szól. És szerintetek mikor hallhatjuk meg az ő szavát? Mikor hallhatjuk meg? Akkor, ha figyelünk rá, de mikor tudunk rá figyelni? Ha csendességet teremtünk magunkban és körülöttünk. Most nem akarom már kikeresni, de azt olvassuk ebben a könyvben, a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy az állandó izgalmak oda vezetnek bennünket, hogy az Isten szavát nem tudjuk igazából értékelni, és meg se halljuk szinte az Isten szavát. Az állandó izgalmak az Isten szavának a nem értéke, az elközönyösödéshez vezetnek. Hadd kérdezzem meg, mi szeretjük a csendet? A világ a csendnek kedvez, a mi világunk a csendnek kedvez, mindennek kedvez, de annak nem. Csak nehogy gondolkodni tudjunk. A mi ellenségünk pontosan tudja, hogy mit cselekszik, hogy csak nehogy gondolkodjunk. És éppen ezért azt mondja, figyeljetek, mert mindenkit fel akar készíteni az előttünk álló időre, de nekünk oda kell figyelni arra, hogy az Úr mit mond. Vigyáznunk kell éberen, és imádkozni folyamatosan, hogy nehogy tolvaj módra lepjen meg bennünket ez az idő, hogy nehogy minden ismeret hátterén mégis készületlenek legyünk, és nehogy ugyanaz a tragédia érjen bennünket, mint ami érte az özönvíz előtti világot. És én befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni a 89. oldalról a következőképpen. És azért szerettem volna ezt a gondolatot utoljára hagyni, mert ez mindezeknek a hátterén érthető igazából, amiről idáig beszéltünk, hogy az Isten mit tett az emberért, és az emberek hogy viszonyultak az isteni figyelmeztetéshez. Figyeljük! Amikor az özönvíz mégis bekövetkezett, elkezdett szakadni az eső, alulról felnyíltak ugye a vénység, felnyílt a mélység, és a vizek forrásai felszínre jöttek. Azt olvassuk, nem gúnyolták, és nem csúfolták már Isten szolgájának ünnepélyes figyelmeztetéseit. Most figyeljük, mennyire vágyakoztak ezek a halálra ítélt bűnösök az elmulasztott és könnyen vett lehetőségre. Hogy esedeztek egyetlen óra kegyelemidő, a kegyelem még egy lehetősége, Noé egyetlen felhívása után. Figyeljük, azok az emberek, akik visszautasították az Isten szavát, akik nem fogadták el az isteni kérlelést, hogy esedeztek egy óra kegyelemidőért? Hogy esedeztek azért, hogy még egyszer hallhassák azt, amit idáig megvetettek, könnyelműen vettek és kigúnyoltak? Noé megtérésre hívó üzenetét. Mennyire vágyakoztak az elmulasztott lehetőségek után? És így olvasom, azonban nem hallhatták többé az irgalom szelíd hangját. Az igazságszolgáltatás és a szeretet követelte, hogy Isten ítéletei vessenek gátat a bűnnek. Igen, azért, mert miutkor ezután vágyultak, hogy még egyszer csak meghallhatnák az üzenetet, a felhívást, a megtérésre való felhívást, ez már nem az igazi megtérés, hanem ez már a félelem volt bennük. Mert ha most hallották volna, akkor sem tértek volna meg igazából a szívük mélyén. Tehát az elkésésnek, hogy ott volt az idő, itt volt a tengernyi idő, itt volt a birtokomban, a kezemben. Az Isten mennyi lehetőséget adott, mennyiszer megszólított, és én mégsem éltem ezekkel a lehetőségekkel. És hadd mondjam, az Isten ezért figyelmeztet bennünket, Jézus ezért mondja, hogy amiképpen a Noé napja idején volt, aképpen lesz az ő eljövetele is, hogy nehogy mi is ugyanebbe a tragédiába essünk, hogy nehogy ugyanez történjen meg velünk, mert ennél nagyobb tragédia nem létezik. Tudni, és mégis elveszni. Hallani, érezni, tapasztalni az Isten hívását, kegyelmi munkálkodását a szívünkben, és mégsem örök életet nyerni. Ennél nagyobb veszteség nincs. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi elkerüljük mindezt. Az Isten azért mondja, hogy vigyázz, ember vigyázz, hogy nehogy ez a tragédia az osztály részed legyen. Hanem én szívem mélyéből kívánom, hogy amire késztet bennünket az Isten, engedjünk neki. A hitünket párosítsuk cselekedetekkel, hogy a hitünk tökéletesedjék és nyilvánvalóvá váljék. És hogy Jézust örömmel tudjuk várni, ne félve, hanem úgy, ahogy Noé, megbízva az Isten szavába, nem félve a jövőtől, hanem bízva abban, hogy aki engem a bárka építésére késztetett, és én meg is tettem, amit ő mondott, ő engem meg tud ő óvni és őrizni a legnagyobb nyomorúság közepette. Szívem mélyéből kívánom ezt, és hogy Jézus eljövetelét mi is örömmel tudjuk várni és üdvözölni. Amen.
Ige hirdetésünk lezárásaként keressük ki a 138-as számú éneket, és a 138-as számú éneknek az első és második versét énekeljük el. Tehát a 138-as ének.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te üzenetedért, a te felhívó üzenetedért. Istenünk, köszönjük, hogy te arra hívod fel a mi figyelmünket, hogy figyeljünk, vigyázzunk, imádkozzunk. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg bennünket késztetni arra, hogy mi készüljünk a te eljöveteledre, meghalljuk a te hangodat, és a mi hitünket cselekedetekkel párosítsuk, hogy te meg tudjál bennünket menteni. Istenünk, köszönjük neked, hogy mi ismerhetjük a te szavadat, a te kijelentéseidet, de arra szeretnénk téged kérni, adjad, Urunk, adjad a te végtelen kegyelmedből, hogy ne ragaszkodjunk a mi bűneinkhez, adjad, hogy fel tudjuk venni a te erőd által a küzdelmet minden rossz szokás, minden jellemhiba ellen. Urunk, ne engedd, hogy megtűrjünk bármit a mi életünkben, ami elválaszt tőled. Köszönjük neked a figyelmeztetést, hogyha mi ilyeneket megtűrünk az életünkben, akkor közömbösíti az evangélium hatását, akkor a lelkiismeretünk tompul, és nem vagyunk már olyan érzékenyek a te felhívásaidra, késztetéseidre. Istenünk, adjál nekünk kész szívvel való engedelmességet. Urunk, adjad, hogy mindenek felett szeressünk téged, ne engedd, hogy bálványt melengessünk az életünkben, hanem adjad, hogy mindenek felett szeressünk, szolgáljunk téged, és készüljünk mindarra, amit te kijelentettél a te igédben. De köszönjük a te hosszú tűrő szeretetedet, köszönjük, hogy te mindannyiunkért munkálkodsz, köszönjük, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy te nem vagy türelmetlen velünk, hanem te végtelen türelemmel azon fáradozol, hogy a mi szemünket megnyisd, hogy a mi szívünket igaz megtérésre tudjad irántad vezetni. Urunk, köszönjük ezt a munkát a mi életünkben, de Urunk, azt is köszönjük, hogy nyilvánvalóvá teszed, hogy nem te vagy türelmetlen, hanem a mi életünkben lehet olyan megkeményedés, hogy már nem halljuk meg a te hangodat, és amikor ez világméretekben következik be, Jézusunk, akkor te el fogsz jönni, és véget vetsz a bűn történelmének. Urunk, ne engedd, hogy azok között legyünk, akik megkeményítették magukat a te szereteted előtt. Urunk, rázzál fel bennünket igaz megtérésre, és kérünk téged, adjad, hogy mi ne féljünk a jövőtől, ne azon aggódjuk, hogy mi lesz velünk, mindannyiunknak az életkörülményei nehezednek, de Urunk, Urunk, ne engedd, hogy mi erre nézünk, és előrevetítsük már mindazt, ami nem sokára be fog következni, és az ettől való félelem szinte gúzsba kössön bennünket. Urunk, adjad, hogy mi örömmel és bizakodva tudjuk várni Jézusunk a te visszajöveteledet, és úgy tekítsünk az előttünk álló időre is, hogy amiképpen Noét megóvtad egy teljesen előre ismeretlen veszély közepette, úgyhogy semmi bántódása nem volt. Te ugyanígy meg tudod óvni azokat, és meg is fogod őrizni azokat, akik te benned bíznak, akik neked adták át az életüket. Urunk, adjad, hogy mi ezek között lehessünk, és Jézusunk a te eljöveteledet örömmel tudjuk várni. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 138-as számú éneknek az 5. versét énekeljük el. Tehát az 5. verset.